A mi segítségünk, esti áhítatunk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 689. dicséretet. A 689. dicséret így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá. Foglaljuk el helyeinket, és énekeljünk tovább. A 611-es számú éneket keressük meg. 611. dicséretnek énekeljük mind a három versét. Az első vers így kezdődik: Az Úr csodásan működik. Csöndesedjünk el testvérek szívünkben, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged a kijelentésért, amellyel azt mondtad, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Áldunk és dicsőítünk téged, hogy folyamatos munkában vagy. Mi pihenhetünk, lazíthatunk sokszor, De köszönjük, hogy te nem szűnsz meg érettünk esedezni kimondhatatlan fohászkodásokkal. Köszönjük, Úr Jézus, hogy egyetlen közben járó vagy Isten és emberek között, és áldunk téged azért, hogy most nem csak mi hajtjuk imára a mi fejünket, hanem te is számon tartasz bennünket. Köszönjük, hogy mielőtt az est eljönne, és ránk fájtlat eresztene, azelőtt testvéri közösségben, itt a gyülekezetben, hálát adhatunk neked a mai nap áldásaiért is. Köszönjük, hogy kit-kit közülünk hordoztál, megtartottál, megőriztél. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide néhány perces csendre, igét köré gyűlhetünk, és áldunk, hogy azzal akarsz bennünket táplálni, ami a léleknek a legfontosabb, a te élő igéddel. Köszönjük neked, Urunk, a gyermekeinket, akik most voltak itt a tanév utolsó hittanóráján. Áldunk téged, és köszönjük neked, hogy egész évben, akik idejöttek hittanra, rólad tanulhattak. Köszönjük, hogy te voltál a középen. Szeretnénk megköszönni neked, hogy a hitoktatókat is felkészítetted erre a feladatra. Áldunk téged, hogy kezedbe tehetjük őket, lelki növekedésüket, fejlődésüket, te tartsd kezedbe, Urunk. Kérünk, hogy most pedig szólíts meg bennünket, hadd értsük a te titkaidat, Urunk, amit felfedsz nekünk, és engedd, hogy amit nem fedsz fel, abba ne okoskodjunk, ne találgassunk, ne magyarázzunk bele olyan dolgot, amik nincsenek benne az igében, de amik benne vannak, azt teljesen igyekezzünk megérteni, felfogni, elvenni, szívünkben forgatni, megérteni, és aztán majd cselekedni. Ezért kérünk szent lelked által ige hirdetőt és ige hallgatókat, vedd körül, szenteld meg a mi szíveinket. Amen. Kedves testvérek, a mai igének egy részletét szeretném olvasni, a Márk írása szerinti evangéliumból, a 9. fejezet, 9. versétől olvasom Isten igéjét. Tehát a Márk evangélium a 9. fejezetéből, a 9. verstől hallgassuk Isten igéjét a 13. verssel bezárólag. Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az ember fia már feltámadt a halottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között, mit jelent feltámadni a halottak közül. Ezért megkérdezték tőle, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie. Ő pedig így válaszolt, Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan megvan írva róla. Azt gondolom, hogy a testvérek közül bizonyára többen olvasták a mai igét a Biblia olvasó vezérfonalunk szerint, és lehet, hogy velem együtt úgy jártak sokan, hogy kérdések fogalmazódtak meg a szívünkben, az elménkben, hogy amit itt olvasunk, az hogy is van Isten igéje szerint. A történet elejét azt jobban ismerjük, általában ott meg szoktak állni az ige hirdetők is. Én magam is megnéztem, hogy vajon ki mit mondott erről az ige szakaszról, és megdöbbenve láttam, hogy nem mondott, legalábbis az én gyűjteményemben nincs ilyen ige hirdetés. Sok ige hirdetés van a megdicsőülés hegyéről, ahogy Mózes, Illés, Jézus és a tanítványok ott vannak, jó nekünk itt lenni, építsünk itt három hajlékot, és itt nagyon sokszor áment mondunk, és nem vesszük magunknak a bátorságot, meg sokszor a fáradtságot, hogy utána nézzünk, hogyan folytatódik ez a történet. Hiszen itt egy nagyon érdekes beszélgetésben folytatódik ez a találkozás, ott a megdicsőülés hegyén, amikor jönnek lefelé a tanítványok Jézussal, és beszélgetnek egymással. Beszélgettek egymással arról, és ezt szeretném kiemelni a ma esti Isten tiszteleten testvérek, beszélnek, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie. Ő pedig így válaszolt, Illés valóban előbb jön el, és helyre állít mindent. Akkor miért van megírva az emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része, de mondom nektek, hogy Illés már eljött, és azt tették vele, amit csak akartak. Engem is foglalkoztatott Illés személye, és ez a történet, illetve ez a kérdés, ami itt meg van írva. Tulajdonképpen a Malakiás könyve harmadik fejezetéhez kell visszamennünk, először is, hogyha érteni akarjuk ennek az igének az üzenetét. A Malakiás könyvében elhangzott egy olyan profécia, hogy eljön majd Illés. Eljön majd Illés. Illés, aki úgy ment el olyan csodálatos körülmények között, hogy Isten elragadta magához, és nem látott halált. Illés hatalmas köztiszteletnek örvendett a zsidók között. Azt hiszem, hogy mindenféle lelkiségre való tekintet nélkül, minden zsidó csoportban abban megegyeztek, hogy Illés hatalmas alak és nagy profétája és kedves gyermeke volt az Istennek. Érdekes testvérek ez, hogy Illésnek tehát vissza kellene jönnie. Előbb eljön Illés. A farizeusok és az írástudók valószínűleg ezt úgy magyarázták, hogy igen, ők azért várnak még a Messiás eljövetelére, mert hát előbb Illésnek kell eljönnie. És majd amikor eljön Illés, majd utána valamikor jön Jézus Krisztus, a megígért Messiás. De hát a mostani Jézus, akit ők láttak, aki ott nevelkedett fel József házában, hát ez nem lehet. Mert hát akkor hol van Illés? Olvasunk egy nagyon érdekes igét a Jelenések könyve 14. fejezetében. A Jelenések könyve 14. fejezetében beszél arról János, hogy két tanú jön majd még el erre a földre, olvasom pontosan az igét, és én két tanúmnak pedig megadom, hogy 1260 napig profétáljanak zsákruhába öltözve. Ez a kettő pedig a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. Ha valaki bántani akarja őket, tűztör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. Nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban, és van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják. Nagy titok ez, amely itt van előttünk, de a zsidók, mivel annyira aszociálni lehet Illésre, hogy bezárja az eget, hogy ne essen eső, hát Illésnek ez volt a prófétálásának és a működésének ugye az egyik nagy területe, hogy Akhábhoz mindig elment, és azt mondta, hogy 3,5 évig nem lesz eső, és nem lett eső, és kiszáradt minden. Mózesnek pedig a nevéhez az fűződik, hogy a vizeket vérré változtatta, és különféle csapások jöttek általa, amit Isten cselekedett, és Isten véghez vitt. És akkor erre is azt gondolták, hogy ez a két tanú majd ama ítéletes napok előtt vajon Illés lesz, vajon Illés és Mózes lesz? Sokan gondoltak arra, hogy talán Illés és Énok lesz. Ketten együtt, akik nem láttak halált, és elmentek az Úrhoz úgy, elragadtattak. Kiről van itt szó? Kiről mondja ezt a Szentírás? Én azt hiszem, testvérek, hogy Istennek hatalmas titka ez, amivel itt állunk szemben. Jézus itt azt mondja ebben a mai igényben, hogy bizony mondom nektek, hogy Illés már eljött. Némelyek azt is gondolták, hogy Keresztelő János volt az. Keresztelő János volt az, aki úgy az Illés lelkével és erejével, így mondja a Szentírás, hogy Illés lelkével és erejével járt. És Keresztelő János ekkor már halott, ekkor már lefejezik. Mi a közös bennük, testvérek? Mi a közös bennük Illésben, Mózesben, Keresztelő Jánosban? Szoktuk azt mondani, hogy ami a megdicsőülés hegyén történt, az azért volt, hogy ott együtt volt a törvény, a proféták és az evangélium. Ugye Jézus Krisztus, Mózes a törvény képviseletében, Illés a proféták képviseletében, és Keresztelő János is ide tartozik. Kedves testvérek, hogy láthatjuk ezt a kérdést? Mi az, ami úgy közös bennük? Én egy nagyon érdekes gondolatot, hát lehet, hogy nem is annyira érdekes, de nekem az volt, amikor felfedeztem, hogy ők hárman mit is tettek valójában. És az arra jutottam, hogy ezek hárman, Mózes is, Illés is, Keresztelő János is, vezetőknek is hirdették az Isten igéjét. Vezetőknek hirdették. Akhábnak hirdette és Jezabelnek, akinek adott Isten időt, hogy megtérjen. Mózes odaállt a fáraó elé. Nem akármilyen feladat. Tudjuk, hogy mennyire ki akarta ezt a feladatot kerülni, el akarta hárítani a megbízást. Mózes. Nem akármilyen feladat odaállni egy uralkodó elé, és azt mondani neki, hogy engedd el ezt a népet. Keresztelő János is egy, hát inkább egy ilyen kiskirály előtt tesz bizonyságot Jézusról. Ő nem csak a szegényeknek, nem csak Judea népének, és annak a vidéknek hirdette az evangéliumot, akik a Jordán partjára kimentek hozzá, hanem Keresztelő János volt az, aki megmerte mondani Heródesnek azt, hogy nem szabad neked a te testvéred feleségével élned. Hatalmas feladat, testvérek. Egy vezető ember elé odaállni, akinek van hatalma, hadserege, tekintélye, aki elé nem lehet csak úgy bemenni, bejelentés nélkül. Bizonyára abban az időben is ilyen hatalmas uraságok elé csak úgy lehetett bemenni, hogy majd időpontot egyeztetünk. És valaki jöhet, valaki nem. És odaállni egy ilyennel, engedd el a népet, mert ha nem engeded el, és megfenyegetni egy uralkodót, hogy a földön ez és ez lesz, és szenvedni fog miatta te is, és szenvedni fog miatta a nép is. Oda állni Akháb elé. Ugye tudjuk, hogy Illés szívében, ott van a királyok könyvében, hogy mennyi félelem van, mennyi rettegés van az Illés szívében. Mindenki fél, mindenki retteg. Ott van egy kedves Obadjahu nevű ember, ott a király mellett, aki 100 prófétát el tudott dugni 2 barlangban. És őket kenyérrel és vízzel tudta táplálni. De ez a kedves, nagyszerű ember is retteg. Úgy reszked, mint a kocsonya. Mindentől megijed. Még amikor Illéssel találkozik is. Jaj, mit csináljak, hogy menjek én a király elé? Testvérek, bizony ezek az emberek, Istennek ezek a gyermekei, olyan helyen hirdették az Isten igazságát, olyan helyen ajánlották a bűn bocsánatot fel embereknek, hogy térjenek meg az élő Istenhez, amit nem mindenki mert felvállalni, amit nem mindenki mert megtenni. És ők Isten lelkének a biztatására, unszolására, Isten lelkének az erejével el tudtak menni, és el tudták mondani ezeknek a vezetőknek azt, amit Isten üzent. Azért olvastam fel ezt a történetet, testvérek, mert Jézus Krisztus azt mondja itt, hogy bizony nagyon fontos dologról van szó. Nagyon fontos dologról van szó. Mert a vezetők kérdése az a Bibliában mindig egy olyan kérdés, amely azt jelentette, hogy a vezetők kérdése az a vezetettek kérdése is. Az állam vezetőinek a kérdése, hogy hogyan vezetik a népet, az Isten népét, Izraelt, vagy hogyan vezetik a rábízottakat, az bizony nem mindegy. Szoktuk mondani azt a közmondást, hogy fejétől bűzlik a hal. Bizony sokszor igaz. Igaz volt akkor is, igaz most is. Igaz volt Illés idejében, Krisztus előtt 870-nel, igaz volt Krisztus idejében, igaz volt most is, 2000 évvel már Krisztus után, és igaz lesz a világ végéig. És nekünk ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, testvérek. Emlékszünk, amikor Pál apostol kimondja ott, hogy Cézárem appellále, a császárhoz fellebbezek. Mert Isten megmondta neki, hogy neked oda kell állni a császár elé. Nem csak egyszerű embereknek, nem csak a folyóparton lédiáknak, nem csak jövendő mondó lánykának, vagy egy filippi börtönőrnek kell megmondani a Krisztus evangéliumát. Nem, oda a császár elé is el kellene vinni. A vezetők elé is el kellene vinni. És Pál apostol csak ezért mondja ki. Sokan azt mondják, hogy jó, hát azért mondta ki, mert mentette az írháját. Ma így mondanánk. Mentette a bőrét. Testvérek, Pál apostol úgy volt mindig, hogy hát jobb lenne elköltözni és az Úrral lenni. De jó lenne már, ha vége lenne. Nem félt a botütéstől, nem félt a kintól, nem félt a megveszőzéstől, de egyszer, amikor kellett, kimondta, hogy a császárhoz fellebbezek. Mert a római polgárt akkor a császárhoz kellett vinni. Ha a császárhoz fellebbezett, akkor oda kellett vinni. És Pál apostolnak oda kell állni. Megmondani Agrippának, Berenikének, Festusnak, római császárnak. Megmondani úgy, ahogy Illés megmondta Akhábnak. Megmondani úgy, ahogy Keresztelő János megmondta Heródesnek. Igen, mert Isten elküldte az ő embereit a vezetőkhöz is. Emlékeztek rá sokan, egy könyvben megjelent egy kedves lelkipásztor visszaemlékezéseiben, amikor a kárpátaljai lelkészek levelet írtak Sztálinnak. És sokan, én magam is találkoztam sokakkal, akik azt mondták, hogy ó, hát ilyen butaságot, hát az oroszlán bajszát azért nem szabad húzogatni. És megmondom őszintén, hogy nekem is voltak ilyen gondolataim. Nem tudom azt mondani, hogy jól tették, azt se tudom mondani, hogy nem tették jól. Aztán jött egy 7 éves, de hát ők azt hitték, hogy életfogytiglan, Szibéria, láger, munkatábor, mert megírták, hogy hatalmas Sztálin, a történelem szemét dombjára kerülsz, mert megloptad az Isten dicsőségét. És Isten azt mondja, hogy dicsőségemet másnak nem adom. És magadat Istennek tulajdonítottad. És oda fogsz kerülni, oda, ahova Nabukodonozor került. Oda. El fogsz pusztulni. Testvérek, nem kell nekünk most ítéletet hozni. De látjuk ezeknek az embereknek a szolgálatából. Látjuk ezeknek az embereknek az életéből, hogy ők ezt kifejezetten és különösen kapták, hogy figyelmeztessék a vezetőket. Mert bizony a vezetők helyzete az mindig rányomja a bélyegét a vezetettek helyzetére. Nézzétek meg, ott volt a dávidi kor. Gazdaságilag, politikailag, mindenféle tekintetben virágzás. Azért, mert volt egy király, most olvassuk a Zsoltárok könyvében, volt egy király, aki oda tudott borulni az Úr elé, és azt mondani, hogy a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, add vissza nekem a te szabadításod örömét. Aki felfosztózott, így mondja a Szentírás, felfosztózott úgy, mint egy gyermek, amikor viszik a frigyládát, és ott újjong, hogy Isten szövetség ládája oda kerül az őt megillető helyre. Jaj, de jó! A többiek ott néznek, gúnyolják, a saját felesége is megveti. De Izraelnek volt egy ilyen királya. És a nép békességben élt, jólétben élt, volt egy stabil gazdaság, felhalmozzák a kincseket, amiből majd megépítik a gyönyörű templomot, még a jövő nemzedékeknek is van, most mi mibe vagyunk benne? Nem, hogy nekünk nincs, a jövő nemzedéknek se lesz. Dávid király idejében még ott a jövő nemzedéknek is be volt biztosítva a jóléte. Jött Akháb és jött Jézabel. És Jézabel behozta a pogány papokat. És behozta a pogány istentiszteleteket, és behozta a pogány áldozati oltárokat, és az Isten oltárait lerombolták, az Isten prófétáit és papjait kivégezték. Jött idő, amikor elindul a hanyatlás, mert ha az ország vezetői nem az Úrra néznek, és nem azt mondják, hogy nekem is van egy vezetőm, nem én vagyok a csúcs, hanem ő a csúcs, ő ül a trónon, ő az urak ura és a királyok királya, akkor testvérek, az ország elindult. Elindul a növekedés útján, vagy elindul a hanyatlás útján. Elindul a hanyatlás útján. Jöttek ideológiák. Azt mondták, hogy új utakat kell keresni. De nem esett eső. Jött Akháb, és megpróbálta vezetni a népet, de nem volt áldás, nem esett eső. Itt a testvérek közül többen már úgy látom, hogy elég sokan velem együtt megélték a 70-es éveket. Emlékszem akkor, amikor a vezetők azt mondták, hogy menni kell evangelizálni. Most hagyjuk a hátteret, hogy miért kell menni evangelizálni, és mi volt a cél, és addig ugye papírt kellett kérni, ha valaki egy másik gyülekezetben akart szolgálni, akkor mind a két esperestől papírt kellett kérni, hogy igen, én tudok róla, hogy ez az illető itt fog szolgálni, és akkor jöttek a vezetők, és azt mondták, hogy csináljunk evangelizációt. Hagyj menjen az evangelizáció! Szabadítsuk fel az evangelizáló lelkészeket. Hadd áradjon az egyházban a levegő. Keressünk új utakat. De én ugyanakkor tanúja voltam a 70-es évek végén, amikor egy teológiai professzort megkérdeztek, hogy tessék mondani, maga is így gondolja ezt, ahogy most az egyházban hirdetik? Maga is így gondolja? Hogy ez tényleg így van a Bibliában? És azt mondta rá ez a kedves valaki, hogy én nem így gondolom, de most így kell mondani. Én nem így látom, de most így kell mondani. Igen, voltak ilyen idők, testvérek. És vigyázzunk, mert sokszor vannak ilyen idők körülöttünk, amikor azt mondják, hogy csináljunk valamit, keressünk új utakat, érjük el a fiatalokat, érjük el az időseket, érjük el a rokkantakat, keressünk új utakat nekik. De hiába, hogyha nem jön az eső, ha nem jön az áldás, hiába, hogyha száraz a föld, hogy mondja az Isten igéje, hiába néktek, reggel felkelnetek, hiába fáradoznotok, ó, mennyit fáradoztak a szántók, bele tették a földbe az utolsó magokat is, amikor a gyerekek ott sírtak éhesen, és azt mondták, hogy apám, hát ne tedd bele a magot a földbe, süssünk kenyeret. Úgy, mint az asszony, hogy az utolsót süssük meg, aztán megesszük és meghalunk, mint a sareptai özvegy. És jön Illés, és azt mondja, nem lesz eső. Nincs eső. Nincs áldás. Nem csak, hogy cseppekben hull az áldás, de még cseppekben sem. Nem, hogy záporként, még cseppekben sem hull az áldás. Igen, testvérek, ez egy nagyon fontos dolog. Milyen jó lenne, hogyha Isten igéjének a tanítását, kérését figyelembe vennénk, magunkra alkalmaznánk, amikor azt mondja, hogy ti a felsőbb hatalmasságokért imádkozzatok. Ti a felsőbb hatalmasságért. Amikor Izrael népe elmegy a fogságba, azt mondja, hogy munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, mert annak jóléte a ti jólétetek is, ugye? Ne mondjátok azt, hogy ezek idegenek, ne mondjátok azt, hogy ezek pogányok, ne mondjátok azt, hogy ez a világ, ehhez nekem semmi közöm, mint Isten gyermeke, hanem munkálkodjatok annak jólétén. Miért? Mert ha annak jól megy, akkor nektek is jól megy. Ha annak van mit tenni, akkor nektek is. Ha az Isten félő, uralkodó, akkor a népnek is jó, az országnak is jó. Ugye értjük, testvérek, hogy miért helyezi Isten szívünkre, és ezeket az embereket, ezeket a prófétákat azért rendelte az Úr, hogy az Illés lelkével és erejével. A Jelenések könyvében nem tudjuk, hogy Illése az, aki majd el fog jönni. De én mindig azt mondom, hogy nem a személy a fontos. Mert mi azt valljuk, hogy Jézus Krisztuson kívül, ugye ő tudjuk, hogy visszajön. Ő 100%, hogy visszajön, mert ezt megmondták az angyalok, hogy aképpen fog eljönni, visszajönni, ahogy láttátok elmenni. Én nem hiszem, hogy itt most Illésről lenne szó. Megjelent az Illés lelke és ereje Keresztelő Jánosban. Megjelent Jézus Krisztusban is. Mert ő is odaállt Poncius Pilátus elé. Ugye, ő is odaállt, nem sokat beszélt, de egész lényével, egész szelídségével, mint a bárány, amikor vitették mészánszékre, ő azzal mutatta meg, hogy ez az Isten fia, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Igen, testvérek, nagyon fontos dolog, és hadd biztassak mindenkit erre, hogy imádkozzunk és könyörögjünk a vezetőkért. Teljesen mindegy, hogy egyházi vezetők, mindegy, hogy állami vagy nagy világhatalmaknak a vezetői, nem mindegy, hogy mennyi bölcsességet kapnak, nem mindegy, hogy mennyi erőt kapnak, nem mindegy, hogy mennyi kedvük van, hogy mennyi örömük van, vagy hogy mennyi bántást kapnak. Nem mindegy. Nekem a mai igében még egy gondolat, ami nagyon sokat jelentett, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak. És hogy elkezdtem ezen gondolkozni, hogy Illés már eljött, és azt tettek vele, amit akartak. Itt szerintem Jézus keresztelő Jánosra is utal, hogy azt tették vele, amit akartak, hát lefejezték. És utal önmagára is, mert azt mondja, hogy az ember fiáról megvan írva, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része. És hogy elkezdtem gondolkozni, hogy ezekkel a nagyszerű emberekkel, mint Illés, mint keresztelő János, mint Mózes, azt tesznek, amit akarnak. És arra jutottam, testvérek, a gondolataimban és csendességemben, hogy nem. Azt tesznek, amit Isten megenged. Azt tesznek, amit Isten megenged. A hívő emberrel azt tesznek, amit akarnak. Nem azt tesznek. Csak annyit tesznek, amennyit Isten megenged. Jobbal nem tehette azt a sátán, amit akart. Mit akart volna? Hát elpusztulni. Átkozd meg az Istent, és hallj meg. De Isten nem engedte meg. Azt mondja, hogy az életét, azt meg kell kímélned. Ahhoz nem nyúlhatsz. Igen, Isten megengedte azt, hogy az ő kedves, szelíd szolgáját, Istvánt megkövezzék, és nem engedte meg, hogy Pál apostol belehaljon ugyanabba a kövezésbe. Ugye? Azt nem engedte meg. Megengedte Isten, hogy Jakabot kivégezzék, de amikor Pétert elfogják, börtönbe zárják, hány vaskapun keresztül jön ki Péter? Mert az Isten nem engedi. Ez az ő titka, ugye? Hány vaskapun keresztül, hány őrségen keresztül? Lehullanak a láncok a kezéről, mert az Isten nem engedi. Azt hiszük, hogy Isten engedi, nem. Ott volt Illés, nekem nagyon kedves igém az, amikor, hogy Illés, hát Isten megengedte neki, hogy azt csináljanak vele, amit akarnak, nem. Isten csinált vele azt, amit akart. Először elküldi a kerít patakjához, parancsol a hollóknak, vigyetek neki ennivalót, és a patak vize hűsíti a szomjúságát. Aztán azt mondja, hogy mikor a patak kiszárad, azt mondja neki Isten, hogy te most más szállodát készítek neked, most átteszem a székhelyedet, most egy özvegy asszonynak parancsoltam meg, hogy gondoskodjék rólad, aki olyan szegény, mint a templomegere. Akinek semmilyen nincsen, egy özvegy asszony. És Illés nem mondja, hogy hát uram, inkább a környék nagyvállalkozójához küldtél volna. Valami milliómosra bíztál volna, hát azért mégiscsak jobb. Egy özvegy asszonyra bíztalak, akinek semmilyen nincsen, maga is halni készül. Erre bízol rá, uram? Még maga is halni készül. Nincs szó, azért, mert ez a hit. Ez a hitnek a csodája. És Isten gyöngét szeretettel, 3 évig tartja ott, kb. 3 évig tartja ott, ebben a házban, mert 3,5 évig nincs eső. Több évig ott tartja, míg megszólal, hogy na most menj Akábhoz. Hát nem csodálatos, azt tesznek az Isten gyermekeivel. Voltak Gája rabjaink, azt tesznek, amit akarnak, látszólag igen. De akkor Isten felindít egy holland tengernagyot, Reuter admirálist, és oda viszi, és azt mondja, hogy a hajóhadammal az egész Nápolyt szétlövetem, ha nem engedik el a magyarokat. Nem csoda, testvérek. És Amsterdamban, ahova eltemették több száz évvel ezelőtt, a sírján mindig van nemzeti színű szalaggal átkötött virág. Ott van egy templom szolga, és azt mondja, hogy nem tudom, ki volt az az ember, de a magyarok ide úgy jönnek, mint a mézre a darazsak. Hát mi tudjuk, hogy ki volt ez az ember, mert nem azt csinálnak, amit akarnak. Mert az életünk nem sors szeszélynek kezében van. És nem az ellenség uralkodik. És nem ők mondják meg, hanem a mi drága Urunk, az Úr uralkodik, örüljön a föld. Ez a mi csodánk, testvérek. Ez a mi csodánk, és ez a mai igének az üzenete. Isten gyengéd gondoskodása tartja számon a föld hűségeseit. Jó hozzátartozni, jó szárnyai alatt oltalmat találni, jó oda menekülni, jó a biztonságot keresni. Nem azt teszik veled, amit akarnak. De te tedd azt, amit a te urad akar. És mit akar a te urad? Azt, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje hálaadással. Azt akarja, hogy megtudják a Jézabelek. Azt akarja, hogy megtudják az Akhábok is. Azt akarja, hogy a Heródesek is megtudják, hogy mi a bűn és mi a kegyelem. Hogy mi a kárhozat és mi az üdvösség. Hogy mi az élet és mi a halál. Hogy tudják meg, hogy van Isten az égben, aki megjelenti a titkokat, és nem véletlen, hogy Dániel oda kerül ennek az uralkodónak az udvarába, és nem véletlen, hogy József világító szövétnek lesz a fáraó udvarában, Egyiptomban. Ezek nem véletlenek, hogy Isten gondoskodott arról, hogy nagyok, hatalmasak megtudják, ha kell, elrejti a szemük elől, és megfejti a kisdedeknek, a nyomorultaknak, az együgyűeknek, és elrejti a bölcsek bölcsességét, de lehetőséget ad, tudd meg, ó király. Mit jelent az, mene, tekel, ufárszín, megmérettél és hiával találtattál. Tudd meg, ó király, hogy valaki mérlegel, és tudd meg, hogy te könnyű vagy, mert hit nélkül találtatsz. Kedves testvérek, Illés valóban előbb jön el. És miért van megírva? Illés már eljött. Jézus Krisztus, amikor megjelent, azt mondta, hogy nagyobb van itt. Nagyobb van itt Jónásnál, nagyobb van itt Illésnél. Szegény farizeusok, írástudók azt várták, hogy majd Illés jön. Hogy majd Illés kihúz bennünket a csávából, majd helyreállítja az országot Izraelnek, majd helyre tesz mindent. Akkor, amikor ott volt a világ megváltója, amikor ott volt Jézus Krisztus, a királyok, királyai és uraknak ura, akkor nem kell várnunk mást. Akkor nem kell másra figyelnünk. Bocsánat, a hasonlatért mindig az van eszemben, amikor a útkereszteződésben odaáll a rendőr és irányítja a forgalmat, akkor nem kell a rendőrlámpát nézni. Ugye, nem kell az útburkolati jelet nézni, hogy jaj, most ott elsőbbségadás tábla van, ha a rendőr azt mondja, hogy most ez a sor megy, akkor a rendőrt kell nézni. És amikor nagyobb van ott Illésnél, nagyobb van ott Jónásnál, nagyobb van Mózesnél, nagyobb van ott mindenkinél, nagyobb Keresztelő Jánosnál, akkor őt kell nézni. Akkor úgy, ahogy az atya mondja, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ő ránézzetek, őt hallgassátok, őt kövessétek, akkor ne Illést várjuk. Akkor gyönyörködjünk az Isten szentjében. Áldott legyen Jézus, a mi Urunk, akinek evangéliuma ma is terjed, és ma is meghallhatják uralkodók, vezetők, meghallhatott te és én, mert mi is kis uralkodók vagyunk, mi is kis vezetők vagyunk, ki a családban, a házasságban, a társasházban, a gyermekei között, az unokái között, mi is vezetünk valakiket. Nekünk is szól az ige. Milyen kis az evangélium. Nyíljon a szemünk, szívünk, szánk, és dicsőítsük a mi Urunkat, hogy mindent jól cselekedett. Mindent oly szépen intézett. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük, hogy megszülettél a betlehemi istállóban, és a városon kívül meghaltál a Golgota keresztjén. Áldunk téged, hogy reménységet adtál minden benned hívő gyermekednek. Köszönjük ezt a kedves történetet, az örök élet gyönyörű bizonyítékát, hogy ott megjelent Illés, nem a semmibe hult az ő élete, és nem úgy volt, hogy eltűnt a szemük elől, hanem úgy, hogy átment a láthatatlan világba. Köszönjük neked, hogy ott a megdicsőlés hegyén ott beszélgettek a te halálodról, Mózes és Illés. Köszönjük, hogy nem a maguk nagy tetteiről beszéltek, nem a verestenger kettéválásáról. Köszönjük, hogy Illés nem a kármeli eseményeket hajtogatta ott, hanem előre néztek a Golgotára. Azért, hogy az ott levő tanítványok is oda tudjanak figyelni, a megváltás helyére, ahonnan árad az üdvösség drága igéje. Köszönjük neked, hogy beszélsz velünk, Urunk. És most ezen a mai istentiszteleten hadd kérjünk a felsőbb hatóságért. Bocsásd meg, hogy sokszor kritika van bennünk mindig. Nem vesszük komolyan azt, hogy imádkozni kellene. Könyörülj meg a mi népünkön, országunkon, hogy keressenek téged, Urunk, hogy feléd forduljanak, hogy bűnbánatra jussanak. Megkövéredett ennek a népnek a szíve. Látjuk, Urunk, nagy jólétben elfordultak tőled. És így kérünk a többi országért is itt Európában. Köszönjük, hogy megszégyenít bennünket a szegény országoknak népe, akik az evangéliumot kérik és várják, és ahol megtérések vannak. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk. Tudjuk, hogy nem emberen múlik az ébredés, azt egyedül te adhatod, hiszen a lélek fú, ahova akar, és akkor, amikor akar. Küld az ébredés tüzét, Urunk. Amikor sok szívben hő vágy támad az üdvösség után, kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj egyházunknak a vezetőin, hogy legeltessék a te népedet, hogy az Isten igéje, a tiszta evangélium legyen fontos a számukra. Könyörülj meg, Urunk, és kérünk, hogy amit most még csöndes imádságban eléd viszünk, betegeinket különösen, Urunk. Köszönjük mindazokat, akiknek adtál már gyógyulást, operáció után vannak, és köszönjük, hogy imádkozhatunk azokért, akik most még előtte, vedd el félelmeiket, hadd bízzanak benned, fogjad a kezüket. Kérünk téged, Urunk, hogy vigasztald mindazokat, akik szomorú szívűek, áld meg a vizsgákra készülőket, tanulókat. Kérünk, hogy egész családunkat, szeretteinket, gyülekezetünket, a csendes heteket, Urunk, amelyek ezen a héten is olyan sok helyen vannak, kérünk, hogy áld meg a te igéddel, és legyen kedves előtted mindaz, amit most még odaviszünk, eléd csöndes imádságban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg mindgonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen őriző pásztorunk. Egy kedves esti éneket énekeljünk, testvérek, hiszen bár még nem látszik, de lassan csak este lesz, és olyan kedves ez a 669. dicséret, csodálatos imádság is, hogy ó, terjeszt ki Jézusom, oltalmazó szárnyad, és csitíts el szívemben bút, örömöt, vágyat, és a második vers is olyan kedves, hogy mosson meg az értem, bőven hult drága vér, új lélekért könyörgök, újult akaratért. 669. ének. Vegyük Isten igéjét áldásképpen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.